Ez itt az Értsünk szót, amelynek mai vendége Hajdú Szabolcs, filmrendező.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Rendkívüli körülmények között interneten mutatták be Hajdú Szabolcs új filmjét, a Békeidőt, ami azt jelenti, hogy a Vimeo oldalán elérhető és egy jelképes mozi egy áráért megnézhető. Azt nem kell magyaráznom, hogy a járvány intézkedések miatt miért döntött így a stáb, meg erről sokat is nyilatkozott már Hajdú Szabolcs, de ezt muszáj megkérdeznem, hogy egy javarészt családi és személyes konfliktusokról szóló film vetítésével kapcsolatban felmerült-e, hogy milyen szituációk születhetnek filmnézés közben, és hogy mennyire befolyásolhatja azt, ahogyan az emberek, családtagok egymás előtt, egymás mellett nézik ezt.
Mi, hogy ez már nem az első ilyen típusú történet, és nem az első ilyen típusú megközelítése a hétköznapoknak, ezért erről most egyáltalán nem volt szó. Igazából, amikor a legelső ilyen típusú történetet megcsináltuk, az az Ernelláik Farkaséknál című színházi előadás volt, és aztán a később színházi előadás alapján elkészült film. Akkor sem jutott eszünkbe ez, hogy vajon mi lesz akkor, hogyha ezt egy család végignézi. Nem tudom, hogy miért, csak később szembesültünk vele, hogy igen, ennek vannak kockázatai, vagy rizikós, mert nagyon-nagyon hasonló esetek vagy eseményeket mutatunk meg, vagy teszünk szemtanúvá a nézőt, ami a hétköznapokban nagyon sok emberrel megtörténik. Ez így van az Ernelláik Farkaséknál című előadásban és filmben, a Kálmán nap című előadásban és az 1% Indiánban, tehát ebből mi már hármat csináltunk. És ez az új film, a Békeidő, ez nyomokban tartalmaz olyan típusú jeleneteket. El tudom képzelni azt, mint ahogy visszajutott hozzánk a közönség különböző tagjaitól az előző előadások után, hogy kenyértörésre kerül otthon a sor, mert felismerik saját magukat a szereplőkben a nézők.
Tényleg volt úgy, ilyen visszajelzés, hogy utána veszekedés lett?
Hát válás. Effektíve válás. De sok, igen. Hát ez az Ernelláik után ez elég gyakori volt, és olyan az is gyakori volt, hogy egymásra találtak újra párok. Tehát fele-fele arányban. De ezt már az előadás játszások közben is érzékeljük, vagy érzékeltük. Amikor leül egy pár egymás mellé a nézőtéren, fogják egymás kezét, és akkor az ötödik perctől így az egyikük elengedi a másik kezét, és elkezdenek egymástól távolodni, és látható módon külön-külön nézik már a történetet. Vagy pedig az ellenkezője, leülnek egymás mellé, és egyszer csak az egyik megfogja a másik kezét.
Ez mondjuk nagyon foglalkoztatott engem, hogy lehet így eltalálni ezeket a tipikus mondatokat. Tehát olyan, mintha ilyen mondat a mondatsorozatgyártásból Lego mondatokat szedtek volna elő ilyen, amik mindig elhangzott.
Pontosan tudom, hogy jutok el mondjuk a témák felderítéséig. Azt is tudom, hogy szerveződik össze mondjuk egy kis közösség, hogy ezeket valahogy kifejezzük, tehát a témákat körüljárva valahogy karaktereket találjunk az egyes témákhoz, a karaktereket összetársítsuk, azokból lesznek majd helyzetek, és a helyzetek organikus egymásba kapcsolódásából egyszer csak majd úgy kialakul egy történet. Tehát ezt én tudom, hogy ez hogy zajlik le, és ez valamelyes tudatos is. És sokat gondolkozom persze a struktúrán és a történet kialakításán.
Van-e ezeknek a konfliktusoknak ilyen univerzális struktúrája, vagy legalábbis általános dramaturgiája? Ez így,
igen, általában van. Tehát ezeket én tudom. Viszont, hogy a szövegek hogy jönnek ki, arról fogalmam sincs, mert és az születik a leggyorsabban. Tehát a struktúrán nagyon sokat gondolkozom, viszont a szövegek, amiket megírok, azokat nagyon gyorsan írom meg, ezeket a dialógusokat. Valószínűleg valahol nekem rögzülnek, vagy beépülnek, ahogyha hallom ezeket a környezetemben, és így és elő tudom őket hívni. Tehát ezt én nem tudom, hogy ez hogy működik. És persze, hát vannak szabályszerűségek a nagy történetet illetően is, és a jelenet belső dinamikáját illetően is, hogy hogy épül föl egy-egy jelenet, és hogy lehet izgalmassá tenni.
Engem érdekel a dramaturgiai, vagy ahogy ezek a szövegek létrejönnek, de abból a szempontból is érdekel, hogyha véletlenül valaki bemenne egy virágüzletbe, és el akarja kerülni, hogy borzalmas feszekedésbe kerüljön, vagy beül egy autóba, és nem akar válási feszült vitát folytatni a házastársával, akkor melyek azok a pontok, amikor ki kell ugrani a szituációból, vagy a konfliktusból, vagy
Hát én azt hiszem, hogy ezekben a lehetekben látszódik, hogy mi ez a pont. Tehát én nagyon sokszor voltam ilyen helyzetben, hogy azt éreztem, hogy most közbe kell lépjek, mert pontosan tudom, hogy ez hova fog vezetni. Viszont az a két szereplő, aki éppen benne van abban a helyzetben, annak fogalma sincs, hogy ennek mi lesz a vége. De valahogy a kívülálló már látja, hogy ez az a pont, ahonnan nem szabad tovább menni. Mert ez sehova nem vezet, illetve vezet egy a verbális erőszakon keresztül, a fizikális erőszak lesz a vége. Magyarországon ez nagyon gyakori, nem tudom, lehet, hogy ez globális most már, ez a neurózis. De Magyarországon, hogyha az ember lemegy, és főleg Budapesten, lemegy az utcára, és járkál egy fél órát, igazából nem kell semmi különösnek történni, és nem kell speciális helyekre elmennie ahhoz, hogy ilyen típusú jelenetekbe ütközzön, mint ami mondjuk ebben a filmben van. Tényleg elég felszállni a buszra, vagy lemenni egy virágüzletbe, vagy nem tudom, egy lakógyűlésre elmenni. Pattanásig feszült mindenkinek feszültek az idegei, és még egy, tehát, hogy még egy, ez nem most kezdődött, nyilvánvalóan, de az utóbbi egy-két év, vagy három évben ez felfokozódott, hogy átlépünk olyan határokat, amit előtte nem. Verbálisan is átlépjük, és a tetteinkkel is átlépjük. És már azok is átlépik, akik, nekem inkább akkor szomorodok el nagyon, amikor egyrészt magam is megteszem azt, amit tudom, hogy ha egyébként normális állapotban lennék, elítélném, hogy megtettem, de már igazából nem is ítélem el, vagy el se ítéljük, mert már normálissá vált. Normálissá vált egy magatartás forma, és egy értéklend elkezd eltűnni, és jön helyére egy másik, valamilyen torzabb és alacsonyabb színvonalú értékrend, és elkezdjük ezt elfogadni, és olyan emberek is megtesznek bizonyos dolgokat, vagy kimondanak bizonyos dolgokat, akiket mondjuk nagyra becsülök, és akkor olyankor rendkívül csalódok, hogy igen, őt is elkapta a vírus, hogy ilyen aktuális legyek.
Úgy fogalmaztál, Szabolcs, hogy neurózis. Tehát igen. Ez egy kórkép, egy pszichikai állapot, amelyet kivált valami, vagy valamilyen igen. Módon kialakult. És hogy ez...
Igen? Igen, hogy óriási, tehát nem elhanyagolható a vezetői felelősség ebben. És a politika felelőssége természetes módon. Mindenféle vezető és a legfelsőbb vezetés. Mert az, amit ő megtesz, az modellként szolgál azoknak, akik lent vannak az arénában. Amit ő kimond, és ahogy kimondja, az azt sugallja, hogy más is kimondhatja, és más is megteheti. És más is beszélhet úgy. És ez egy elfogadott magatartás formává válik. Tehát mindaz, amit olvasunk és borzongunk, mondjuk a bizonyos kifejezéseken, vagy ahogy emberek beszélnek egymással a legmagasabb szinten, az leszivárog, és hiába csukjuk be az ajtót, ablakot, és próbáljuk kizárni, tulajdonképpen hat ránk. És sajnos nagyon nehéz kivonni magunkat ez alól, hogy mi is így válaszoljunk, tehát egy serve return megy sajnos. Ezeket a szervákat el kéne ereszteni, természetes módon, el kéne repülniük a levegőbe, a francba, nem kéne visszareturnözni soha. Mert így a színvonal, a kommunikáció színvonala, és sajnos az életünk színvonala, az az élet, amit élünk, annak a szintje megy egyre lejjebb.
Azt mondtad az előbb, hogy az, aki kívülről nézi a konfliktusokat, annak egyértelmű, hogy hol lehet kiszállni, vagy hol kell megállítani ahhoz, hogy ne mérgesedjen el, vagy ne váljon végzetessé, de ez szabad választás kérdése-e? Vagy pedig az egy kényszer, ha már belekerülünk egy szituációba? Az arénába, van-e kiút az arénából? Nem magától kerül senki lent. Nem magától lesz gladiátor.
Nagyon nehéz, hogy mondjam, fegyelmezni saját magunkat. Amikor itt a filmben az látható, hogy igazából önfegyelemre lenne szükség sok esetben. Csak ezt eleresztettük. Még egy pár évvel ezelőtt még azt mondtuk magunknak, hogy ezt nem engedhetem meg magamnak. Nem engedhetem meg magamnak, és azt mondtuk, hogy ezt nem tehetik meg velem. Ezek így eltűntek. Most már az, hogy megengedhetem magamnak, és bármit megtehetnek velem is tulajdonképpen, vagy hogyha megteszik ezt velem, akkor én is meg fogom tenni. Tehát ez a szemed szemért, fogad fogért állapot uralkodik. És mondom, ez volt régebben is, de nem ennyire kiélezetten, szerintem. Nem direkt keresem én ezeket a helyzeteket, amik ebben a filmben el vannak rakva. De még hozzá tudnék forgatni 2 órát, és nem lenne túlzás. Nem lenne túlzás, és még sokkolóbb lenne.
Mondjál erre példát, hogy mit forgatnál hozzá? Milyen típusú konfliktusokat, jeleneteket?
Teljesen hétköznapi, egyszerű dolgokat. Csak mondjuk az élet más területén. Nagyon furcsa, hogy az ember akkor ismeri föl igazán, amikor nagyon hasonló a sajátjához. Hogyha csak így elméletben hasonlít, akkor nem biztos, hogy azonosítja a sajátjával. Tehát tereiben, gesztusaiban és a szavak szintjén is nagyon azonosnak kell lenni, hogy az ember ráismerje, vagy felismerje, beazonosítsa, dekódolhassa. Ezért is választottam ezt a formát ebben a filmben, hogy ne metaforákkal fogalmazunk most már, mert ennek azt hiszem, hogy az ideje lejárt. Tehát a szocializmus alatti kódolt kritika ideje lejárt, azt gondolom. Most már ezzel nem ért senki célt. Mindenki tudja, hogy miről van szó. Nem ez a kérdés. Az a kérdés, hogy felismerjük-e azt, hogy mi a probléma, és tudunk-e rajta valamit változtatni. Ez a kérdés. És talán akkor egyszerű felismerni, hogy mi a probléma, hogyha meg van mutatva, és nem csak hipotetikusan beszélgetünk valamiről. Tehát erre nagyon, nagyon alkalmas a film. Nagyon alkalmas a film, hogy képesek vagyunk szemtanúvá tenni a nézőt, bizonyos jeleneteket újra játszani. Tulajdonképpen itt a filmben több olyan jelenet is van, ami lejátszódott a valóságban, nagy társadalmi vitákat generált. Viszont senki nem látta ezeket a jeleneteket a valóságban. Mindenki csak elképzelte ezeket a jeleneteket, és úgy alkotott véleményt róluk. Elméleti volt a vita mindenképpen. Vagy pedig a saját helyzetét vetette össze a halottal, és ahhoz képest mondta. Itt megmutatjuk azt, hogy megy végig egy pszichológiai folyamat, és ami a legfontosabb, most például éppen a MeToo jut eszembe a filmből, a MeToo jelenet újrajátszása.
Itt Schilling Árpád jelenik meg.
Igen, Schilling Árpád jelenik inverzben tulajdonképpen, mert ő az aklató. Így van. Tehát ebben van valami szertartásos dolog is, mert hogyha elképzelem azt, hogy annak idején, amikor kialakult a színház, mondjuk az ős közösségben, hogy az miért alakult ki, valószínűleg ugyanazokért azok, hogy feldolgozzák a társadalom dolgait, akkor az ősközösségi társadalom dolgait, és valószínűleg újrajátszásokkal történt ez.
Felidézném a hallgatók számára, nem biztos, hogy mindenki képben van, hogy a Magyar Me Too sorozatot Sárosdi Lilla is indította el, aki Schilling Árpád felesége, és aki arról vallott nyilvánosan, vagy arról beszélt nyilvánosan, hogy hogyan zaklatta ő Marton Lászlót is. Azt a jelenetet, amit Sárosdi Lilla elmesélt, azt tulajdonképpen újraforgattátok ebben a filmben.
Így van, és ráadásul azon a helyszínen, ahol megtörtént. Igen, ebben van egy bizarrság, de mondom, egy ilyen, ennek mindig van egy ilyen megtisztító szerepe, meg megtisztító hatása is, hogy mi ezt így megtesszük, láthatóvá tesszük, szemtanúvá tesszük a nézőt, és a legnagyobb lelkiismeretességgel, és a legnagyobb komolysággal alapvetően.
Nekem az volt a furcsa ezzel kapcsolatban, hogy azt nyilatkoztat, hogy nagyon nehéz volt erre a jelenetre színészt találni, nem vállalták a színészek, és későn jutott eszedbe Schilling Árpád, és azért nem vállalták, mert állást kellett volna foglalni ebben az...
Jó, hát ez csak az én felvetésem, vagy az én feltevésem az, hogy miért nem vállalták, mert nyilván nem így indokolták, hanem úgy indokolták, hogy éppen nem érnek rá, vagy, de ez tény, hogy senki nem vállalta. És hogyha belegondolok abba, hogyha engem megtalált volna valaki egy ilyennel, akkor én is erősen elgondolkoztam volna rajta, hogy vállaljam-e vagy nem. Mert ez nem csak arról szól, hogy állást foglalok valaki mellett, hanem arról is szól, hogy valami mellett, hanem arról is szól, hogy bízok-e abban a rendezőben eléggé, hogy az a téma, ami nekem nagyon közeli, és nagyon, nagyon hát az életemnek egyik legfontosabb eseménye, az így le van téve az ő kezébe.
Mondhatok egy női szempontot ehhez, amit mondasz? Hogy engem mindig azt képezte el ezekben a Me Too vitákban, hogy mindenki úgy érzi, hogy itt morálisan el kell köteleznie, hogy két oldal létezik, és el kell magát köteleznie valamelyik oldal mellett. Pedig a Me Too helyzeteket átélt nők pontosan tudják, hogy nem az a legborzasztóbb, hogy ki a tettes és ki az áldozat, hanem az, hogy milyen lélektani mechanizmusa van egy zaklatásnak. Számomra ebben a jelenetben az volt a hiteles, meg a Schilling játékában is, hogy ezt a komplexitást és ezt a borzalmat, ami néhány gesztusba bele tud sűrűsödni, ezt valóban sikerült megidézni. Nem újra játszani, nem dokumentálni, hanem megidézni. Tehát át lehet élni, hogy ez
mit jelent. Igen, ez volt a cél, hogy láthatóvá tegyük ezt. Pontosan, nagyon pontosan, amit mondasz. Ugye, ha jól lettem, azt mondani, hogy nem az aklató személye a fontos, ugye ezt mondtad.
Hát nem akarom ezt kicsinyíteni, vagy mellőzni, hanem azt, hogy miért olyan, miért van akkora jelentősége ezeknek a dolgoknak, hiszen mondhatják erre azt, hogy miért meghalt, nem halt meg, tudta tovább élni az életét, persze. De hogy mi történik egy ilyen szituációban? Mi az a hatalmi játszma, ami lemegy? Azt nagyon nehéz.
Igen, nagyon nehéz, főleg, hogyha, igen, tehát ez volt a tulajdonképpen az egyik fő motiváció, amikor annak idején ez kipattant, akkor nekem folyamatosan az volt az érzésem, hogy azok a lehetőségek, amik adottak, hogy ebben megnyilvánuljunk, hogy véleményt formáljunk, vagy beszálljunk a társadalmi vitába, nekem nem elégségesek. Tehát az, hogy én leírjam a véleményemet így erről egy posztban, vagy akár elmondjam egy interjúban, az kevés. Tehát én azt éreztem, hogy nekem, én úgy tudok ehhez hozzá tenni, hogyha én megírok egy ilyen jelenetet, nagyon-nagyon-nagyon mélyen elmerülök ennek a pszichológiájában, mind a két karakterrel, megpróbálok azonosulni, megírom ezt a jelenetet, és utána pedig megmutatom. Tehát fel is vesszük, mert csak így tudom elmondani, hogy mit gondolok erről. És a filmben alapvetően ilyen jelenetek sora van. Nekem más eszközöm erre nincsen, mint a megmutatás.
Azt mondtad a beszélgetésünk elején, hogy hogy itt a legnagyobb baj az, hogy elveszítjük, hogy a tanult minta alapján, a vezetői minta alapján elveszítjük a kontrollt magunk fölött.
Igen.
Én kiegészíteném ezt két szemponttal. Az áldozat, és most a MeToo helyzetekről beszélek, az elveszíti a kontrollt a saját védelme fölött. Mi mindent engedek még meg magammal szemben, vagy meddig engedem magam kiszolgáltatottá válni. Az elkövető pedig elveszíti a kontrollt a cselekvése felett, mit teszek meg a másikkal, mit engedek meg a másikkal szemben. És mind a kettő egy személyiségromboló és rendkívül nehéz lélektani helyzet, amiből senki nem fog jól kijönni, és nem azért, mert az egyik, vagy mindenki hibás, vagy nem, tehát nem ilyen dolgok miatt, hanem azért, mert ez pszichikailag roncsol, mindkét felet roncsolja.
Hát igen, pontosan erről beszéltem valamelyik interjúban, hogy ez a fajta felnőtté válás, vagy felelősség érzet saját magunkért, vagy a saját életünkben, ez az, ami nincs, ez az, amit nem tanultunk mi itt meg. Nem most, hanem mondom, ez nem most kezdődik, hanem évtizedek óta a mi generációnk és az előttünk levő generáció. Az, hogy igen, a vezetők felelősségéről beszéltem, hogy óriási felelősségük van abban, hogy mit tesznek és hogy tesznek meg más, tehát hogy egyáltalán, hogy viselkednek, de azoknak is felelőssége van, akik mondjuk nem vezetői pozícióban vannak, saját magukért, de alapvetően egy folyamatosan, permanensen, évről évre infantilizálódik a társadalom, én úgy érzem. A felelősséget ledobáljuk a vállunkról, és hát itt ennél a MeToo sztorinál, és ezt persze kihasználja, ezt a hatalom a legjobban tudja kihasználni. És ez cél is, hogy infantilis legyen a társadalom. Mert azt a legkönnyebb megfélemlíteni, azt lehet vele csinálni, amit csak akar. Tehát az, mint a gyerekekkel. De visszatérve így a MeToo-ra, hogy az egy, és itt a felelősségről is szó van, és az, hogy mennyire individuális, vagy mennyire sokkal inkább rendszer szintű a probléma. Valamelyik cikkben olvastam, amikor ezt a jelenetet elemzik, hogy hát azért nem passzol ebbe a filmbe ez a jelenet, mert itt egy egész másról van szó, mert itt egy aljas gazemberségről van szó. És ez azért vitatkoznék ezzel, mert akkor mindig meglepődünk akkor, amikor jön egy újabb és újabb ilyen eset. Előbukik Kerényi Miklós Gábor, aztán előjön az Eszenyi Enikő esete. Akkor azt kéne gondoljuk, hogy itt ez az ország, hogy tele van aljas gazemberekkel, és ez egy degenerált nemzet, génhibás degenerált nemzet, ami természetesen hülyeség, és itt egy rendszer szintű problémáról van szó. Ezeknek az embereknek, vagy ennek a generációnak, vagy a társadalom ennek a részének, nem tudom, hogy fogalmazzam, hogy ez generációs kérdés, de szerintem nem. Ez a magatartási modell, ez teljesen természetes. Ez teljesen természetes, ez az értékrend, ez teljesen természetes. A vita ezért is volt. Egyébként már nem csak a férfiaknak, hanem a nőknek is természetes. Bizonyos embereknek ez természetes. Ezzel semmi, de semmi probléma nincsen. Meg vannak lepődve, hogy mi a baj. És igen, el tudom képzelni, hogyha két másfajta ember kerül össze egy ilyen helyzetbe. Azért is mutattam meg a filmbe két ilyen típusú embert. És itt nagy hangsúly van azon, hogy mások vagyunk. Hogy két ilyen típusú ember, mint amilyen a filmben látható Rohna Fanni, aki játsza, és a Schilling Árpád. Ahogy ők ebben a helyzetben, és ez a két típus, hogy használja az egyik ki a másikat, és a másik pedig hogy nem tud ez ellen védekezni. Mert hogyha egy másik fajta típusú ember kerül oda, és mindig ez volt a vita, hogy hát én tökön rúgnám, hát én egyből kiszálltam volna. Saját magából indul ki, és nem gondol arra, hogy mások vagyunk. máshogy, hát egyszer, nagyon sokfajta ember létezik. Hát két és igen, hogy vannak nők, és vannak férfiak, akik ezt teljes mértékben a mai napig, és itt, és most, és nem mondom, hogy nem biztos, hogy generációs kérdés, ezt teljesen rendjévalónak tartják, és emlékszem ezekre a vitákra. És a vita az azért van, mert mostanra már nem fogadja el a társadalomnak egy másik fele ezt, és elkezd ez ellen tiltakozni. Ez elkezdi felemelni a hangját. Tehát egy értékrend elkezd átalakulni. Egyébként ez a vezetői modellekre is érvényes. Tehát volt Romániában az a ukrán rendezőnek az esete.
Zsoldák.
Vagy itt Magyarország, Zsoldák, igen, igen. Vagy ez nem a szexuális abúzusról szól, a hatalommal való visszaélésről szól általában, erről a magatartás mintáról, ami generációkon keresztül átöröklődött, vagy hát nem tudom, hogy ez generációs kérdés, ebben én nem is vagyok biztos teljesen, hogy az, de hogyha ezt individumként kezeljük, hogy rámutattunk, hogy ő a bűnös, és ő egy gazember, és ez egy ilyen elszigetelt eset, és egyébként pedig minden oké. Ez ugyanaz, mint az ügynök kérdés, hogy ott is az van, hogy az is egy rendszer szintű probléma. Egyszer-egyszer kiderül valakiről, hogy ki volt besugó, és akkor arra rá van ütve a bélyeg. Hát nem individuális kérdés ez.
Én azt hiszem, hogy nem csak típus és rendszer kérdés, hanem techné és tudás. Hogy mit tudunk az erőszakról, az integritásról ebben a jelenetben, ebben a MeToo jelenetben nagyon szépen és pontosan fel van építve a dramaturgiája annak, hogy hogy sodródik bele a zaklató is a zaklatói szerepbe. És az is látszik, hogy nem tudja a zaklatót, hogy melyik az a mondat, ahol le kéne állítani. Nem csak azért, mert nincs elég hatalom a birtokában, vagy mert tapasztalatlan, hanem egyszerűen nem tudja, hogy ez az a mondat, ahol nagyon határozottan meg kellene állítani a folyamatot ahhoz, hogy ne jussunk el az zaklatásig.
Igen, és valószínűleg akkor az zaklató sem megy tovább, hogyha meg van állítva. Tehát ez egy ilyen, ja, ez pontosan így van.
Tehát, hogy tanulni kéne az erőszakról egy csomó mindent, ami ebben
a... Igen.
Érdekes volt, hogy azt olvastuk, hogy ez egy oktatási projektként kezdődött ez a film.
Hát igen, ilyen szempontból is az.
Ebben a filmben összekötsz három fontos közéleti jelenséget, témát, ügyet. A politikai propaganda, jelesül a migráns propaganda, a MeToo ügy és a politikai erőszak, elnyomás, demokrácia hiány, nevezd, aminek akarod, azt, amiben élünk. Ezek hogy függnek össze?
Két megközelítése van. Tulajdonképpen én sokat gondolkoztam azon, hogy mi kerüljön be, és mi legyen, és mi ne legyen. Én azt is elfogadhatónak tartanám, hogyha teljesen random kerülnek be ezek egy ilyen tablóba. És most éppen egyébként ezen gondolkozunk az SFS diákokkal, filmrendezőkkel, hogy ők is csinálnak most ilyen kis filmeket, és hogy mennyire kell ezeket az eseményeket, vagy jelenségeket egymásnak megfeleltetni, vagy egymásra rímeltetni, vagy pedig elég az, hogy random egymás mellé tesszük őket, hiszen egymás mellett vannak ezek ebben a korban, amiben élünk. Én azt is elfogadhatónak találnám. Én azért a filmben mégiscsak struktúráltam egy kicsit ezt, és elkezdtem ezeket összerímelgetni, és egymásnak megfelelgetni. Az elsődleges szempont az az, hogy ebben a korban egymás mellett élünk, és a nagy politikában történő dolgok, és a mikroközösségben történő dolgok, azok összekapcsolódnak, ugyanúgy, mint Barabási Albert László hálózat elméletében, hogy két lépésre vagyunk attól a történettől is. Akár a MeToo-tól, akár a virágárus jelenet, az két lépésre van egy másik típusú jelenettől, mondjuk a lelkész lakásában lezajló jelenettől. Ebben a korban van, és nagyon sok, hogy mondjam, az okok sok esetben azonosak. Az alap atmoszférából következő lelkiállapot az azonos.
Én ezt úgy struktúráltam magamban, hogy az integritás elvesztése, az idegentől, a mástól való félelem, és a kollektív elnyomáshoz valahogy, így mint a torta szeretei egymásra épülnek.
Ez teljesen így van, és teljesen megfelel. Én úgy húztam ezeket egyébként össze, hogy ne vonjam ki saját magamat is, tehát hogy ne vonjam ki saját magamat is attól, abból, hogy ennek én valamilyen szinten részese vagyok, vagy ennek, tehát hiába, tehát én próbálom detektálni ezeket a problémákat, de magamra is rá kell mutassak, vagy magunkra is rá kell mutassunk, hogy mennyire veszünk részt, mennyire asszisztálunk ehhez, vagy megpróbáljuk ezt megakadályozni. A legtöbb esetben az van, hogy az ember sodródik, és nincs erő már ellenállni. Tehát én azokat nagyon-nagyon becsülöm, azokat az embereket, akik képesek ellenállni. És képesek hangot adni mondjuk azoknak a tömegeknek, akik erre már képtelenek, vagy effektíve karakterükből kifolyólag nem képesek rá.
A személyes felelősségnek van egy nagyon gyönyörű példázata, számomra nagyon megrendítő példázata ebben a filmben. Felbukkan egy bagoly, egy sérült bagoly, aki mellé betesznek egy papagájt, hogy ne legyen egyedül, és reggelre megeszi a papagájt.
Igen, és akkor azt mondja a Luisa, hogy ragadozó ilyen a természete. Ja. Igen, igen.
Egyébként abban nem hiszek, hogy az embernek ragadozó lenne a természete, de ettől ebbe a vitába jobb, ha nem megyünk most bele, vagy ebbe a beszélgetésbe. Az, hogy az atmoszféra, a légkör, a helyszín ennyire fontos és meghatározó, az miért van? Mondjuk el a hallgatóknak, hogy ennek a Békeidő című filmnek, ami most megnézhetjük a Vimeo oldalán, eredetileg az lett volna a címe, hogy Treasure City, a magyarul mondom, kincses város, akkor már jobban beazonosítják, és ha azt is elárulom, hogy nagyon sok jelenet fontos kolozsvári helyszíneken játszódik, akkor felmerül a kérdés, hogy ez mennyiben erdélyi film, és mennyiben van ennek jelentősége ezeknek a kolozsvári helyszíneknek.
Hát igen, tehát ugye azt már talán lehetett hallani róla, hogy ez egy oktatási projektként indult, és végig úgy kezeltük, és az utolsó pillanatig ez volt az elsődleges, hogy mindenki, aki ebbe benne volt, az kipróbálhassa magát, a fiatalok, aki ebbe bekerült, az kipróbálhassa magát így egy ilyen játékfilmben. És az volt a felvetés, hogyha jól sikerül, nincs tétje a dolognak, ha jól sikerül, akkor megmutatjuk. Ezeket a jeleneteket én kifejezetten azokra a színészekre írtam. Egy asszociációs játék előzi meg ilyenkor a témakeresést, azokból a karakterekből indulok ki, akikkel ott találkozom, és akkor elkezdünk rájuk kitalálni mindenféle foglalkozásokat, élethelyzeteket, összetársítjuk más karakterekkel, megpróbáljuk kitalálni a kapcsolatrendszerét, az, hogy kik voltak a szülei, kik lehettek a szülei, milyen lehetett a gyerekkora, stb. Hol él, milyen szokásai vannak, stb. És így rakódnak egymásra a rétegek, és ezek nem... Szóval ezeket nem kitaláljuk, rosszul mondtam, nem kitaláljuk, hanem társítjuk. Tehát ezek mind olyan karakterek és események, amiket az emlékezetünkből hívunk elő, és tulajdonképpen annak a személynek, aki ott ül előttünk, a színésznek az arcából következik, hogy abból jut eszünkbe. Így gyűjtünk össze, vagy így gyűjtök össze sok-sok karaktert és helyzetet, és elkezdem szelektálni. És annak alapján szelektálom, hogy mi az, amelyik tágítható, általános érvényűvé tehető. Tehát univerzális jelentések vannak benne. Tehát minél nagyobb a jelentés gazdagsága. Tehát ilyenkor jellemzően olyan jelentek maradnak fönn a rostán, amik nagyon egyszerűek, mert általában a legegyszerűbb jelenetekben van meg ez a jelentés gazdagság. és nagyon, nagyon jellemzőek a hétköznapi élet legegyszerűbb helyzetei szoktak lenni a leggazdagabbak, nem pedig a speciális helyzetek. És ehhez társítottam még hozzá a nagy társadalmi vitákat kiváltó azt a hármat, amit mondtál, felsoroltál, témákat. De azt is próbáltam lehozni az ember szintjére. Na most kicsit hosszan mondom az, hogy miért Kincsesváros és miért Kolozsvár, és hogy stb. Hogy egyértelmű volt, hogy ezekkel a fiatalokkal csináljuk, amikor a színészeket kitaláltam, akkor az volt a következő lépés, hogy hát nem csak ezeket a színészeket lenne jó így együtt látni egy filmben, hanem tök jó lenne azokat a srácokat is, akik a különböző részletekben dolgoztak, vagy vettek részt a táborban, a filmtett táborban, tehát világosító, hangmérnök, operatőr, stb. És akkor előálltam az Ágoni Bálinnak ezzel az ötlettel, hogy mi lenne, hogyha csinálnánk egy ilyen kibővített filmtett tábort, hogy én rendezek egy filmet úgy, hogy megvannak a részlegvezetők, de a kis csoportokban diákok vannak, és így forgassunk le egy filmet. És akkor rábólintott, én kibővítettem a forgatókönyvet, és azért lett Kolozsvár, ennek négy oka van, az egyik az, mert praktikusan a stábnak a 80%-a az erdélyi volt. Képtelenség lett volna ebből a költségvetésből mondjuk Magyarországon elszállásolni, meg utazását megoldani ennyi embernek, így csak egy kis budapesti magért ment le, és a filmnek a 90%-át az Kolozsváron forgattuk. A másik fontos szempont pedig az, hogy mivel hogy nagyon direkt módon jelennek meg ezek a jelenetek a filmben, soha nem csináltam még ennyire direkt módon. Nem nyúltam hozzá a kortárs problémákhoz ennyire direkt módon filmben. Úgy éreztem, hogy mindenképpen egy nagyon pici stilizációs hatás szükséges ahhoz, hogy ez befogadható legyen. Mert hogyha egy az egyben mutatom a budapesti rögvalós helyszíneket, akkor ez lehet, hogy elviselhetetlen ezeket már így nézni. Tehát nem, vagy megakadályoz a gondolkodásban. Tehát nem engedi, hogy elmerüljek ezekben a helyzetekben. Egy picit úgy érzem, hogy el kell tartani, vagy el kellett tartani, és két lépés távolságból, mint egy külön kis párhuzamos univerzumot úgy figyelni ezeket a jeleneteket, hogy nagyon hasonlóak ezek a helyzetek a saját helyzeteinkhez, de mégsem teljesen. Mégis valahogy ezek a színek, a hangulat, a zene, az hoz valami fura, bizarr, és mégis vonzó exotikumot, amitől egyszerre vonz és taszít. Ehhez szükséges volt az, hogy egyrészt ne Budapesten forgassuk, másrészt Romániának ez a furcsa, engem mindig is nagyon, nagyon inspiráló kavalkádja, színeiben és tereiben, engem mindig nagyon sokkal jobban tudtam mondjuk romániai helyszínekbe belehelyezni jeleneteket. És emiatt használtuk a film 90%-ában a kolozsvári helyszíneket. A maradék 10%-ban az egyik a lakásunk, szimbolikus helyszín, és van egy ilyen önreflexív gesztus mögötte, ugye a saját előadásunk jelenik meg a saját lakásunkban a filmben. Ez fontosnak tartottam, hogy ez itt jelenjen meg, és a másik pedig pontosan ez a MeToo jelenet, amiről már annyi szó volt, azt az eredeti helyszínen forgattuk le. Tehát itt a Margit hídnál. És így áll össze ez a film, és ennek igazából ez tipikusan azon a stilizációs fokon van ez a film, ahol nem jelöljük meg a teret, és nem jelöljük meg az időt, hogy ez most itt és most játszódik, és Magyarországon játszódik, de azt gondolom, hogy pontosan a témák által, és a hangulat által, és minden által mégiscsak tudjuk, hogy ez nem Kolozsvár alapvetően, hanem inkább Budapest, tehát hogy ez Magyarország, és inkább Budapest. Tehát jelenti, de ez így nincs kimondva, hanem egy általunk kreált város tulajdonképpen, és ez egy általunk kreált fikció, hát ez nem dokumentumfilm, egy fura manifestum, ami nagyon-nagyon hasonlít arra a valóságra, amit az elmúlt években magunk körül láttunk.
El kell mondanom neked, hogy olyanokkal néztem a filmet, akik vagy Kolozsváron élnek, vagy nagyon szorosan kötődnek Kolozsvárhoz, és ők kolozsvári filmként, és saját terünk filmjeként, és életünk filmjeként néztük, de hát ennyi hatalma van a rendezőnek a néző felett körülbelül.
Ez vicces. Tehát igen, én ezt nem tudom. Tehát, hogy én ezt egyáltalán nem tudom, hogy ez csak itt Budapesten érzékelhető hangulat, ami a filmben van, vagy pedig ott is érvényes, vagy sajátjának tudja tekinteni egy ott élő ember. Én nekem erről fogalmam nincsen. Sokat jártam Kolozsváron is, meg Marosvásárhelyen is, meg hát nagyon-nagyon sokat, de valahogy én azt éreztem, hogy még mindig, bár ott is elkezdődött egy ilyen romlás az utóbbi 15-20 évben, és úgy elkezdtek így elkoszolódni a dolgok valahogy, de még mindig valahogy jobb a hangulat, úgy érzem. Bár lehet, hogy csak azért, mert nem vagyok ott, és nem
látom. Most ki megadja majd a maga által érzett és átélt és tapasztalt válaszát. Zárjuk le ezt a beszélgetést, ami lezárhatatlan, mert a film elképesztően izgalmas és fontos és könnyen elérhető, hogy megnevettesselek még egyszer. Elmondom, hogy a Vimeo oldalán jelképes mozi egy áráért lehet megnézni, és az egyik filmnéző társam azt kérdezte tőlem, amikor néztük, hogy de honnan tudják, hogy mi hányan nézzük azt az egy filmet.
Úgyhogy... Hát igen. Igen, tulajdonképpen az van, hogy ezzel mi kalkuláltunk, hogy ez a jegyár, hogy ugyan nagyon kedvezményes, és hát nagyon szabadon van hagyva, mert ezt az alatt a 24 óra alatt nagyon sokan megnézhetik, hogyha akarják. És mi próbálunk is egy ilyen, az első hétvégét próbáltuk így belőni, besatszolni, hogy hányan nézhették, és egy olyan kalkulációt csináltunk, hogy az 1 és 5 között átlagoltunk, tehát azt a vásárlást, amit látunk a Vimeón, azt 3-mal szorozzuk meg körülbelül. Mert biztos, hogy egyedül a legkevesebben nézik, szerintem sokan nézik 2-en, de nagyon sokan nézik 4-en, 5-en, vagy nagyobb társaságokban.
De a film erkölcsi sikerének egyik bizonyítéka, hogy a kérdés felmerült.
Hát igen, ez klassz. Ennek nagyon örülök egyébként, hogy így ez egy ilyen, igen, egy ilyen tisztességbeli, igen, dolog, hogy egyáltalán...
Rengeteg súlyos problémát felvetettünk. Zárjuk azzal, hogy látsz-e, vagy mutatta ez a film, nekem is van erre egy válaszom, de kíváncsi vagyok a tiédre, bármilyen esélyt a gyógyulásra, a traumafeldolgozásra, az arénából kivezető utat megmutatja-e?
Hát minden ilyen film erre tesz szándékot, hogy a gondolkodást elindítsa. Tehát én nem tudok mondani semmit, csak a saját életemhez képest, a saját életemen belül. Mindenkinek a saját életén belül kell megtalálnia, nyilvánvalóan. A látott jelenetek azok csak esetleg segítenek megoldások felé vezető úton. Tehát én erre nem tudok mit mondani. Az biztos, hogy én egy pozitív ember vagyok. Tehát, hogyha a filmben nagyon sok negatív dolog is van is, alapvetően az én hozzáállásom általában pozitív mindenhez, és optimista. Tehát én nem vagyok egy pessimista ember. Minden ilyen dolog azért készül, amiket csinálunk, hogy hátra tudunk javítani. Mi detektáljuk a problémákat, megmutatjuk, 2 lépés távolságból biztonságosan meg lehet ezeket nézni, és utána tovább lehet lépni. A körforgalom az... A vége az arról is szó, hogy a körforgalom az, abban elég sok kijárat van. Sokfele ki lehet menni belőle. És mindenkinek a saját döntése. De nem akarok metaforákat itt most. Ez olyan lenne, mint hogyha meg akarnám, arra tennék kísérletet, hogy megnézem, hogy mi dorombol a macskába, úgyhogy ezt inkább nem.
Az elromlott hűtőrendszer dorombol a macskában, a klasszikus válasz szerint bízunk, okay, abban. Bízunk benne, hogy mindenki szembenéz, amivel szembe kell nézni, és megnézi otthoni, családi magányában, vagy baráti társaságában Hajdú Szabolcs Békeidő filmjét a Vimeo oldalán, És én leginkább abban bízom, hogy lejár ez a társadalmi távolság, amiben sajnálatosan benne élünk, és lesz esély személyesen Marosvásárhelyen, Kolozsváron és Erdélyszerte beszélgetni erről sokat, erről a filmről.
Na, az jó lenne. Annak én is nagyon örülnék.
Köszönöm szépen, hogy a vendégünk
volt. Köszi.